Én a gyerektörténeteket úgy szoktam mindig elmondani, hogy ez az Isten tiszteletnek a része. És a gyerekeknek általában olyan dolgokat mondok, amivel Jézusnak a jellemét meg lehet jobban ismerni. Hány évvel ezelőtt mondtam ilyen keresztetőt? Van, aki még emlékszik rá néhány évtized után is.
Ja, ha kisebb van a számol, 30, igen.
De van, aki 30 éves történetet sem emlékszik. Jó. Az a kérdésem, hogy van-e barátotok vagy barátnőtök? Olyan igazi jó barátnők?
Igen.
Neked is van? És miért jó, ha van egy barát? Mire jó egy barát? Igen?
Lehet
vele játszani.
Segít.
Aztán még?
Meghallgat,
hogy beszélgethetsz vele.
Meg lehet őt ajándékozni.
Ez jó. Na most olyan volt már az életetekben, hogy ti szerettetek volna valami játékot nagyon-nagyon megkapni. Nagyon vágytatok rá. És végül a szüleiteknek addig mondtátok, hogy egyszer megvették nektek. Volt ilyen? Ilyen kedvenc játékotok van?
Nem.
Jó.
Nincs.
Nincs? De mondjuk a többieknek van. És eljött a legjobb barátotok. És tudjátok, hogy mit csinál? Azt a játékot, amit nagyon szerettetek volna megkapni, elkérte tőletek, hogy adjátok neki. Akkor mit csináltatok volna?
Sírtunk.
Igen?
Én adattam.
Te adattad volna, az jó. Vagy pedig azt mondtátok volna, hogy jaj, hát ez olyan régen akarom, hogy... Na, gondolkoztok rajta, hogy mit csinálnátok akkor, a legjobb állatotok, a legjobb, legkedvencebb játékokat
szalad el. Szülinapjára veszünk neki egy
ugyanolyan. Jó. Akkor most sem a történet, jó? Úgy kezdődik, hogy kezdődik egy igazi mese. Volt egyszer egy király, és volt annak egy fia. És ha valaki a király fia, akkor ő miben reménykedik? Mi lesz ez a nagy ajándék?
Hogy ő lesz az uralkodó, hogy? Ha az apja meghal.
Ha az apukája meghal, ő lesz az uralkodó. El tudjátok képzelni, hogy volt egy olyan királyfi, aki apukájától úgy tudta, hogy ő lesz az uralkodó, de a trónjáról lemondott a barátja javára. El tudjátok ezt képzelni? És az apukája nagyon mérges lett erre a valakire, aki a fia helyett akar király lenni, de nem ő akart, hanem a Jóisten azt mondta, hogy te legyél a király. És az apukája de nagyon mérges lett, hogy elkezdte bántani ezt a fiatal embert, akit a Jóisten kijelölt, hogy király legyen. És a királynak a fia az mit csinált? Segített neki. Hogyha tudta, hogy az apukája mit akar, vagy hova akar menni, akkor sugott neki, hogy hol meneküljön, vagy hogy legyen, vagy közben járt az apukájánál, és egyáltalán nem volt irigy arra, hogy a barátja lesz a vérjétben a király. Milyen ember ez ilyen, nem? Ismertek a Bibliából egy ilyen fiatal embert, aki király lett volna, és a barátja javára mondott a trónjáról? Tessék?
Jónatán.
Így van. És ki volt a barát?
Dávid.
Köszönöm szépen. Tehát ha emlékeztek a Bibliából a Dávidnak a történetére, akkor a Jóisten Dávidot választott a királynak, és Jónatán volt az, akinek ugye az ottani jobb szerint az apukájának utódja kellett volna, hogy legyen. És a Jónatán egy olyan jó szívű fiatal ember volt, annyira szerette a Jóistent, annyira szerette a barátját, hogy Dávidnak amiben csak lehetett segíteni. Biztos a Bibliában, hogy ha elolvassátok a szüleitek nektek, ugye különböző dolgokat megbeszéltek, hogy majd lövöm a nyílt, és akkor ha ez idegekből, akkor az lesz, vagy az lesz. Hát sokféle módon segített neki, és nagyon jó barátok maradtak. Én most azt szeretem volna csak elmondani, hogy a barátság azon múljon, hogy akkor valamiről le kell mondanom a barátomnak a kedvéért. És a Jonatán a Bibliában egy nagyon-nagyon felnőtteknek mondom pozitív személyiség. Egy olyan, aki egy nagyon jó szívű volt, aki nem sajnálta azt, amit talán nekért volna, és elhitte, hogy a Jóisten jót akar, akkor is, ha ő nem lesz király. És ugyanúgy szerette a barátját, mint az így. Tehát ha van igaz barátotok, akkor mutassátok be nekik, hogy mi az igazi szeretet. És ne sajnáljatok tőle semmit. Segítsetek nekik, szeressétek őket. Jó? Köszönöm szépen. Ebből kiderült az, amiről most a fiatalokkal beszéltünk, hogy azért néhány évtizeddel előtt elég sokat voltam itt a Füredi gyülekezetben. Rajki János vagyok, feleségem Vinicei Judit, és már 43 évvel élünk lassan boldog házasságban. Van 3 gyermekünk, 4 unokánk. Székesfehérváron lakunk, és hát nem tudom, ez mennyire jó vagy rossz. Én anyai ágon 4. generációs adventista vagyok, apai ágon a 3. generációs adventista. De ez néha én irigylem azokat, akik úgy térnek meg. Mert ugye, amikor gyerekként végigéled, akkor nagyon sátán az igyekszik elsábítani, vagy valamit, úgyhogy... De én azt hiszem, hogy olyan nagy bűn nem követtem el, persze, hogy a kis bűn is bűn. És jó volt a Jóistennel járnunk, és... Hát az én családomban az volt, amit elmondhatok, hogy a békési gyülekezetet 1910-es években alapították. Az első gyülekezet a dédapámnak a lakásán volt. A csorvási tanya gyülekezetet, ahol a nagyszüleim, a apai nagyszüleim éltek meg édesapám, ott pedig a Gyuláról elbiciklizett a háborúzán a Vidó Feli bácsi, akkor még nem bácsi volt, 50 kilométert, és ott bejárta a tanyákat. És ott volt egy ilyen háborúban lerombolt kúria, és ott tartott evangelizációt, és ott a tanyavilágban, ahol 1 kilométerre voltak egymástól a tanyák, alakult egy gyülekezet, és azt a nagymamámék a tanyákhoz építettek egy szobát, és akkor ott volt az volt a gyülekezet. Szóval, hogy csak érzékeltetni akarom, hogy én ezt tanultam a szüleimtől, hogy Istennek szolgálni az első dolog. Ugye mi Kondorosan laktunk, Békés Csabára jártunk utána a gyülekezetbe, és a gyülekezetben volt valami program, mi kertészkedtünk. És jött a hír, hogy a gyülekezetben valami lesz, vagy valamit segíteni kéne, akkor így a kapa kiesett a kezünkből, gyorsan megmozdultak, átöltöztek, és mentünk a gyülekezetbe. És én ezt tanultam a szüleimtől, hogy az első a gyülekezet, gyülekezeti szolgálat, és akkor még ugye péntek este mentünk ima órára, gyülekezetre, Isten tiszteletre, szombat délután, meg még hétközben is voltak alkalmak, és ezt valahogy jó volt Istennel ilyen sokat találkozni, és ilyen sokat tanulni tőle. Jó, nem dicsekedni akartam, ne értsétek félre, csak inkább ez a szüleimnek a dicsérete, meg a nagyszüleimnek, hogy ilyen lelkületet adtak át az utódoknak. Úgyhogy... Aztán, ha valakit majd valami több is érdek, akkor beszélhetünk, vagy később. A mai égeszolgálatunk, emlékeztek a kezdőjénekre, ugye, hogy mit énekeltünk az elején. A Jézus Krisztus bizonyságtétele. Ha azt kérdezem tőletek, hogy van-e ma Istennek maradék népe a világban? Van vagy nincs? Ugye mindig volt, tehát tudjuk, hogy egészen a kezdetektől mindig volt egy maradék, aki továbbvitte azt, amit Isten akart, és az igazságot továbbvitték, akkor is, ha fogság volt, akkor is, ha háború volt, akkor is, ha problémák voltak, akkor is, ha hit elhagyás volt, hittagadás volt, mindig volt egy maradék, aki a tiszta igazság mellett maradt. Van most Istennek olyan népe? Ki tudjuk mondani, hogy melyik az a nép? Laodíciának is van egy része. Ugye az adventi névben vannak olyanok, akik a maradékok a Laodíciában. Mi jellemzi ezt a népet? Emlékeztek Jelenések könyvében? Milyen tulajdonságai vannak? Ott a hármas angyal üzenetnek a végén van. Mik azok, amik megtartják Isten parancsolatait és az Jézusítét, és volt még ott egy szó. Igen, az álhatatosság, talán ez az eredeti szöveg, álhatatosak. Tehát egy álhatatosak abban, hogy Isten igényét tanulmányozzák, és azt képviselik. És mi a Jézus Krisztus bizonyságtétele? Arról tudtok valamit? Mi van, hova van most írva az a törvény? A szívünkben, nem? És hogy Jézus Krisztus képviseljük, mutassuk be a mi életünket. És van még egy harmadik dolog, az a Jelenések könyve 12. fejezetnek a 17. versébe van, és akkor elmondom nektek is, hogy egy olyan fordítású Bibliából írok, ami egy adventista fordítás. Ugye a férjeddel beszéltem, és megbeszéltük, hogy ezt még a Vankó Zsuzsa fordította annak idején, és az adventi hitnek a legmegfelelőbb fordítása, amit tanítunk és hallunk. Tehát itt szól a 12. fejezet 17. verse Jelenések könyvének. Ekkor halagra gerjedt a sárkánykígyó az asszony ellen. Ki az asszony? Az egyház volt, ugye? És elment, hogy háborút készítsen elő az ő magvának maradéka ellen. Itt a maradék szó ebben a fordításban szerepel. És itt van, hogy akik megtartják Isten parancsolatait, és van még egy jellemző, hogy akiknél Jézus Krisztus bizonyságtétele van. Arról fogunk tanulni, hogy mi is az a bizonyságtétel, mi is az a Jézus Krisztusnak a bizonyságtétele. Gondolom, hogy ezt erről sok mindent tudtok. Tehát álhatatossága a jellemzője ennek a népnek, hogy megtartják Isten parancsolatait, hogy Jézus hitével teszik meg, és a Jézus Krisztus bizonyságtételének és rendelkeznek. Most ez két dolgot is jelenthet. A Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, ha így vesszük, akkor az egész Szentírás is egy ilyen bizonyságtétel, mert kiről szólnak az evangéliumok, kiről szól az ige, ki az, aki a váltságot adta, kiről szólt a nagy engesztelési napnak, ami történt ugye át az Ószövetségben, és hogy Jézus Krisztusról. Tehát a Jézus Krisztusról kell, hogy nekünk is, hogy bizonyságot tegyünk. Hogy elmondjuk, hogy ki ő, hogy mi az a megváltási terv, hogy miért halt meg a kereszten, és az a szó, hogy bizonyságtétel, azt az eredeti pontos fordítása a szónak az, hogy tanúskodás. Tehát, hogy én tanúsítom, hogy amikor van egy bírósági eljárás, akkor a tanúnak mit kell mondani? Nem a kommentjét, nem azt, amit gondol, nem azt, amit esetleg, hanem amit látott, és amit hallott. És akkor azt mondja a bíró, hogy csak ennyit és semmi mást. Tehát ez a bizonyságtétel az azt jelenti, hogy tanúskodom arról, hogy Jézus Krisztus kicsoda, hogy mit tett értünk, mit tett ezért a világért, miért halt meg a kereszten, az ő életében, ami történt, hogy ezeket el tudjuk mondani. És ez gyakorlatilag a Szentírás erről szól, az apostoloknak a bizonyságtevése, a tanú bizonyságtételés ez volt, hogy látták és tudták, hogy Jézus Krisztus mit tett és hogyan volt. Van erre néhány igénk is, hogy ez hogyan is érthetjük. Csak a Bibliát itt hagytam. A Jelenések, János Evangélium a 19. fejezet 35. versét, ha van Bibliátok, akkor olvassuk el együtt. János Evangélium a 19. fejezetnek a 35. verset. Na, megvan. A 19. fejezet 35. vers. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonysága. És azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Tehát János apostol is azt mondja, hogy aki látta, bizonyságot tett, hogy igaz az ő tanúbizonysága. Azután, ha nézzük, néhány igét, két igét szeretnék elolvasni még nektek a cselekedetek, apostolok cselekedetei 22. fejezetéből, a 18. verset. A 22. fejezet 18. verse, és láttam őt, aki ezt mondta nekem, siess és menj ki hamar Jeruzsálemből. És miért? Mert nem veszik be a te tanúbizonyságtételedet én felőlem. Tehát Pál apostol azért kapott felszólítást, mert azt, hogy Jézus Krisztus, amit tanúskodott, az az embereket nem érdekelte. És akkor azt mondta az Úr, hogy akkor inkább menjél máshol, és végezd máshol a munkádat.
És amit János apostol az első levelében leír, azt is érdemes elolvasni, ez egy nagyon részletes kifejtése ennek, a első levél első fejezet első versétől. Tehát János apostolnak első levele első fejezet első versétől. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk, láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő Fiával, és a Jézus Krisztussal. Elmész bizonyságot tenni. Elmész, ha tartunk egy evangelizációt. Miről beszélünk? El tudjuk mondani azt, hogy mit tett velünk az Úr? El tudjuk mondani azt, hogy hogyan vezetett minket? Hogy miért élünk vele? Miért járunk vele? Hogyan vezetett minket? Életünkben milyen tapasztalataink vannak? És higgyétek el, hogyha ez a beszélgetés így megvan, vagy erről szól elsősorban a Jézussal való kapcsolatunkról, az sokkal hatásosabb, mint ha valami más mondanánk. Mert ez egy olyan dolog, ami tényleg megtörtént, és tényleg élő, és ezt sokkal, hogy most mondjam, szívünkből tudjuk mondani. Tehát nem egy elméletet mondunk nekik, hanem olyan dolgokat, amik megtörténtek. Most a Jézus jelenések könyvében, ha ott olvasok, akkor Jézus Krisztus bizonyságtétele más értelemben is szerepel. Tehát nem csak az van, hogy Jézusról teszünk bizonyságot, hanem Jézus is bizonyságot tett. A jelenések könyvét, ha olvassuk, akkor ő elmondta János apostolnak azt, amit tudnunk kell, ami az üdvösségünknek fontos. Így a első fejezet 9. versében azt írja János apostol, hogy én, aki néktek testületek vagyok és társatok a Jézus Krisztus szenvedésében, királyságában és tűrésében, a Pátmosz nevű szigeten voltam, és itt két dolgot mond, az Isten beszédéért, hát az, amiről beszéltünk eddig, hogy amit a Bibliából tanulhatunk, vagy olvashatunk, és Jézus Krisztus tanúságtételéért. Vagyis ő ott volt Isten beszéde miatt, és arról, hogy Jézus Krisztusnak a tanúságtételét ő hallotta, leírta, és megőrizte a jövőben azoknak, akik erre kíváncsiak voltak, és ezt tudni akarják. Tehát az egész jelenések könyvét, ha megnézzük, ez egy Jézus Krisztustól származó tanúságtétel. Figyeljétek meg, hogy a gyülekezetekről, a hét gyülekezetről, és ahogy beszél. Hát Jézus Krisztus mondja el, hogy ő hogyan látja ezt a világot, hogyan látja a gyülekezetet, hogyan és mi is az ő véleménye, ígéreteket ad. Ha baj van, akkor azt mondja, hogy ezt rosszul csináltátok, itt valamit változtatni kéne, akkor megmondja azt, hogy hogyan, és ott vannak az ígéretek, amiket ad azoknak, akik hűségesek hozzá és kitartanak. Ez a hét gyülekezet, ha olvassátok, ez újra és újra visszaköszön, és újra és újra ezt elolvashatjuk. Tehát ezért van az, hogyha a Jézus Krisztus bizonyságtételéről, vagy a tanúságtételről beszélünk, a Bibliában, a jelenések könyvében is szembetűnően látjuk, hogy a Biblia, vagy Jézus, amit mond, ezt a proféciával azonosítja. Tehát proféciának hívja. 22. fejezetet, ha kinyitjátok a jelenések könyvében, néhány verset olvasok példának, és mondanékem, tehát 22. fejezet 6. vers, bocsánat, mondanékem, mert beszédek hívek és igazak, és az Úr szent, a szent proféták istene. Tehát itt a bizonyságtételnél már profétát használja. 7. vers, imi eljövök hamar, boldog, aki megtartja a könyv profétálásának beszédeit. Aztán a 10. versben is azt mondja, azt mondanékem, be ne pecsételd a könyv profétálásának beszédeit. Tehát mi sokszor proféciának hívjuk azt, amit itt Jézus Krisztus bizonyságtételeként is mondhatunk. Tehát a profécia az Jézus Krisztusnak a bizonyságtétele emberi eszközökön keresztül. Hát Isten mindig elhívott profétákat, amiket, akiken keresztül küldte az ő üzenetét, amiken keresztül, ha kellett, megfedette népét, amikor kellett, akkor megmutatta a kiutat. Vannak a Bibliában időproféciák is, és nagyon sok mindent találhatunk. Tehát ezért van az, hogy a 19. fejezet 10. versében ugye azt olvassuk, hogy, vagy tudjuk fejből is, hogy a Jézus Krisztus bizonyságtétele az a profétaság lelke. Tehát ezért ez a kettő így összetartozik is együtt van. Tehát Krisztusról, Isten akaratáról, bölcsességéről, számunkra szinten felfoghatatlan, irgalmas, szerető szándékairól, megváltási tervről tanúskodik az egyház az ő népének, az ő népe számára. De mit jelent tulajdonképpen a profétaság lelkének ajándéka? Miben is áll a profétai szolgálat pontosan? Nem tudom, túl gyorsan mondtam, vagy érthető volt addig? Érthető volt. Jó. A profétálás Isten kinyilatkoztatásából fakad, amely Isten uralmának jelenlegi helyzetére, fejlődésére, menetére vagy jövőjére vonatkozik. A proféta alkalmazva átvíve ezt a kinyilatkoztatást az egyházra, igyekszik ösztökélni, sarkalni a feladata magaslatára emelni az egyházat. Hát ez a profétálásnak a célja. Isten uralmának a jelenlegi helyzete, fejlődése, menete, jövője, és hogy indítsa, buzdítsa azokat, akik a maradéknak a tagjai, hogy feladatokat el tudják látni, és hogy ezt tudják közvetíteni akár az embereknek a számára. Tehát arról van szó, hogy Krisztus az egyház ura és a világ ura, aki minden hatalom menjen és földön. És feltárja a proféta előtt Isten üdvösség termét. Hogyan tudjuk mi azt, hogy a megváltási terv az mikor és hogyan született meg? Bibliában olvassunk erről? Hol? Igen. És kitől tudunk sokkal nagyobb, részletesebb információt erről? Nem véletlenül Ellen White írásaiból? Nem ő írt erről sokat, hogy mi is történt a mennyben, és hogyan a mennyei tanács az mit járt el? Tehát Isten küld egy prófétát. Tudjátok, manapság nagyon sokan mondják, hogy hát igen, de hát Ellen White már, meg nem igaz, meg nem úgy van. De egyszer megkérdezte valaki, hogy mondd meg, hogy ha hány Szentlélek van. És mondta, hogy egy. És ha az a Szentlélek indította a Biblia prófétáit, olyan Ellen White-nak valami más mondott, mint amit annak hazudott valamit, vagy másképp mondta. Ugyanaz a lélek indította őt. Szóval ezért van az, hogy nekünk van egy prófétánk, aki nagyon sokat segít abban, hogy gyakorlati útmutatásokat ad, hogy hogyan kell élnünk, mit kell csinálnunk, mi az, amit nem kéne csinálnunk, hogyan kell bűnbánatot gyakorolnunk, például a Jézus az Öletű című könyvben, hogy azt olvassátok. Meg nagyon sok egészségügyi dolgokban, tehát nagyon sok mindenben képviselte azt, amit az Úr kérentette neki. Tehát feltárta Isten üdvösség tervét, és hogy mi is Istennek a terve, és mit tesz a múltban, jövőben az emberekért, hogy mi is ott lehessünk az ő országában. Most mi jellemzi azt, amit a prófétát, mi jellemzi általában? Ha emlékeztek a Szentírásban a próféták életéről. A kapott üzenet az akkor lesz igazából profécia, egyrészt mélyen és kiterülhetlenül bevésődik a próféta gondolkodásába. Gondoljatok egy olyan profétára, akinek egy paráznaasszonyt kellett például elvenni. És akkor egész szívével, lelkével átéli és megérti mindazt, amit képviselnie kell. A profétának akkor kezdődik igazán a a profitai munkája, amikor elkezdi saját korára alkalmazni azt, amilyen üzenetet kapott. Tehát nem a múltról, nem csak a múltról, hanem jövőről, hanem a saját korájának is van üzenete, és elmondja, hogy mi az ő népének a szolgálata, hogyan kell, milyen feladatai vannak, hogyan kell azt végrehajtani, és segít a véghez viteléhez. És így azok a profitákat, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy maradéktalanul ráteszik az életüket Istentől kapott üzenetre. Emlékeztek Jeremiás életére? Milyen sorsa volt Jeremiásnak? Egyik legnagyobb profétának. Hol végezte szegény, és mi minden történt még vele? Keressük meg most a Jeremiás könyve 20. fejezetét. Csak egy példaként. Tehát Jeremiás könyve 20. fejezet. És a 7. verstől olvasom. Tehát Jeremiás könyve 20. fejezet 7. vers. Rávettél, Uram, engem, és rávétettem, megragadtál engem, és legyőztél. Ugye elhívta az Úr Jeremiás profétának. Aztán mi történt vele? Ugye ez a 7. versnek a 2. fele. Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engemet. Érdemelhet a proféta? Nevetségessé lettem, és mindenki csúfol. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, és így kiáltok, erőszak és romlás. Mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Mennyit bántották Jeremiás? Gondoljuk csak végig. És akkor így folytatja. Tehát van egy ember, akit az Úr elhívott, és mégis egy csomó negatív visszajelzést kap, és bántják és kicsúfolják. Sőt, börtönbe is vetették. És akkor azt mondja a 9. versben, ezt nagyon jegyezzük meg, ezért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Idáig jutott? De van ennek a versnek folytatása. De mintha égő tűz volna szívemben, és az én csontjaimban rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem, de nem tehetem. Vagyis, ha Istennek valaki egy hű szolgája, nem feltétlen profét, de lehet, hogy csak egyszerű gyülekezeti tagként vagyunk. És ezért bántanak bennünket, ezért kicsúfolnak bennünket, ezért nekünk szégyenkezni kell. És akkor eljutunk oda, hogy hát így akkor már minek is mondjam, mert csak ellenállást kapok, meg bajom származik belőle. De azt mondja Jeremiás, hogy az én csontjaimban van, mintha belém lenne égetve, és nem tudok másról beszélni, mint Jézus Krisztusról. Nem tudok másról beszélni, csak mint a kapott üzenetet továbbadni. Tehát az igazi profét az maradéktalanul rátette az életét arra, hogy Istennek szolgáljon, és továbbítsa azt, amit Isten üzenni akar rajta keresztül. Akkor most egy másik gondolatot szeretnék folytatni, hogy tovább menni, és egy kicsit más irányba. A profétaság lelkének ajándéka az nem csak az utolsó korszakban nyilatkozik meg, hanem a maradék körében azok között, akik együtt haladnak Isten üdvösség tervével, minden időben megnyilatkozott. Tehát proféták voltak a kezdetektől egészen a vég idejéig. Ha visszaemlékeztek, akkor a Biblia több mint 20 alkalommal tesz említést olyan profétákról, akik bírtak ezzel az adománnyal, de az ő üzenetük, amiket Isten velük tartott, küldött, az nincs kanonizálva a Bibliában. Nincs olyan könyv, hogy ők írták volna. Tudtok ilyenről? Kiment oda Dávid királyhoz, amikor bűnt követett el. Nátán profét. Aztán volt Gát proféta, volt Iddó, Agabus, és ugye még mások is. Ugye ezeket a Szentírásban ismerjük ezeket a történeteket. De amit figyelnünk kell, és amiben sajnos elemelt a sokszor támadják, hogy azt is lehet látni, hogy nem csak férfiak voltak proféták, hanem voltak nők is. Nekem már Múlt héten mondta egy bibliakön egy asszony, hogy hát egy asszonynak meg se lenne szabad szólalni a gyülekezetben, hát akkor hogy. Tehát nagyon sok támadás van, mint amit a szombatiskolában tanultunk, olyan jellegű, amelyek a profétaság lelkének a munkáját támadták. Emlékeztek az Ószövetségben Deborára? Hulda proféta asszonyra? Aztán ott volt Fülöpnek a négy lánya. Tehát Isten soha nem kötötte korhoz, és nem kötötte nemhez, hogy férfi vagy nő. Az se, hogy fiatal, az se, hogy idős, hanem azt, akit az ő szent lelke kiválasztott, arra bízta az üzenetet. Tehát ne legyen bennünk semmi kétség az Ellenvágynak a munkájáról és azokról, amiket írt. Most a profétaság ajándékáról, ha beszélünk, akkor gondoljuk végig, hogy mit ír a Biblia a léleknek az adományai közül. Milyen ajándékokat ad a Szentlélek? Sokfélét, nem? Elolvashatjuk a Szentírásban. De van köztük egy olyan is, hogy a profétaság ajándékát is adja. És mivel a Szentléleknek az ajándékai azok nem csak egy adott időre vannak, hanem folyamatosan hosszú távra, akkor a profétaság ajándéka mi lenne kivétel? És akkor hogyan jelentkezik, hogyan fog megjelenni a profétaság ajándéka? Emlékszünk arra, hogy késői eső? Emlékszünk Jóel könyvéről? Hogy az idősek, fiatalok álmokat látnak? Hát az Úr megszólít embereket. És bíz rájuk üzenetet. És különösen igaz ez, hogy itt nem csak egy szeméről van szó, hanem egy közösségről is. A Péter második levele, első fejezet, és biztos tudjátok kívülről a 19. verstől. És igen, biztos nálunk a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Miért? Tudván először azt, hogy az írásban egy profétai szó sem támadt saját magyarázatból. Mert sohasem is ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Vannak ma is olyan emberek, akik... mindjárt mondok egy példát. Csak azt szeretném még olvasni, hogy Isten maradék népének a profétaság ajándéka nem csak úgy van meg, hogy Ellen White könyvét olvashatják, hanem hogy Isten adhat üzenetet. Van egy házaspár, Viatorbágyon laknak, egy kerítés választja el őket a főiskolától, és amikor ők Budapestről négy gyerekkel ki akartak költözni a városból, akkor ott találtak egy félig kész házat, és azt vették meg. És a férfi azt mondta, hogy ha Isten így segítette őt, akkor elmegy és beiratkozik a teológiai főiskolára, most harmadéves. Egyébként elméletben nagyon jól tudja a Szentírást, szerintem gyakorlatban is, csak még nem. És a gyerekek református iskolában vannak, egyszer voltunk náluk, és akkor Bibliában pillanatok alatt kikeresték az ószövetségi könyveket is, meg a verseket. Most jövő héten megint meg vagyunk hívva hozzájuk, és együtt tanuljuk a Bibliát. Tegnap egy másfél órás internetes bibliaóránk volt velük együtt, és kérdeznek. Tehát megbeszéljük, hogy milyen igaz szakaszokat olvasunk el, és mivel szól a beszélgetésünk, tele vannak kérdésekkel. És akkor igaz, hogy az Újszövetségről olvasunk, vagy beszélünk, de azért az Újszövetség az mindig, hozunk onnan példákat, hogy igen, akkor a Jakab apostol első levelét mondtuk, amikor megkérdezték, hogy akkor Isten kísértés, gonosz, és hogy... Tehát, hogy össze lehet hozni velük. Ezzel csak azért akarom mondani, mert azt akarom mondani, hogy van egy másik asszony, aki bejött az utcáról hozzánk, azt mondta, hogy látta az interneten a szombatnak az igazságát, meg a Biblia igazságát, megnézte az interneten, hogy hol van egy olyan gyülekezet, aki szombatot ünnepel, és azóta szombatonként ott van a gyülekezetünkben. Tehát azt látjuk, ugyanez megtörtént egyébként Fehérvárcsurgón is, hogy ott is van egy asszony, aki így jött oda, és akkor azt mondta, hogy igen, jöttem, és szeretnék megkeresztelkedni. Aki Fehérváron van, ugyanezt mondta. Igen, ezeket az igazságokat ismerem, kezdjük el tanulni, és keresztjük. Szóval mi azt vesszük észre, hogy a Szentléleknek a késői esőnek az első cseppjei elhullanak. És emberek keresik a világban a helyüket, bizonytalanságon, gazdaságilag, munkahelyen, a háború, hogy mi lesz. És nagyon sokkal akad a Szentlélek meg tud szólítani. És Isten elhívott egy népet, hogy tudjuk tolmácsolni azt, amit mi tudunk, és amiket az Úr nekünk ígért. Nem csak nekünk, hanem mindenkinek. És ezért, amióta április óta vagyok nyugdíjas, azóta többet dolgozom, mint az előtt, de nem fizikai munkát, vagy nem munkai munkát, hanem bibliórákat adunk, a morra megyünk, a pötyikével tartjuk az alkalmakat, és ott már vannak, akik döntöttek, és azt mondták, hogy igen, akkor is azóta gyülekezetben állnak, szombatot ünnepelnek. Tehát, hogy ami hosszú évekig ezelőtt nem sikerült, most nagyon sok minden megvan, és sok ember jön, és sok ember kérdez, és sok ember hisz. Én szerintem Balatonfüreden is előbb-utóbb benni fognak itt emberek, akik megkeresik, hogy hol van egy szombat ünneplő közösség. Tehát nekünk ránk bízta Isten ezt a szolgálatot, és ez szerint élünk, és ez szerint munkálunk. Na most van egy olyan dolog, hogy amit a szombatiskolában szó volt, hogy nekünk az embereket nem kioktatni kell, hanem szeretni. Tehát az, hogy valaki egy egyházhoz tartozik, az nem jelenti azt, hogy az üdvössége garantálva van. Tehát a nevem ott van a gyülekezeti népsorban, az nem azt jelenti, hogy ott van az élet könyvében is. Igen, van egy nép, az advent nép, akit Isten elhívott, akire rábízta az ő üzenetét, de az azt jelenti, hogy akkor, ahogy Jeremiás is tette, hogy az egész szívünket átadjuk neki. A Sofóniás könyvben 3. fejezet 12. versében olvashatjuk, és marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Lehet, hogy néha nyomorultnak érezzük magunkat, lehet, hogy néha szegényeknek, de bízunk az Úr nevében, és ezt merjük-e képviselni. Vajon bennünk is úgy van, mint egy égető tűz, hogy ezt el kell mondani az embereknek? A adventi népnek elő kell készíteni a maradéknak összegyűjtését, és az összegyűjtés is az adventi nép közé történik majd, ezt ne felejtsük el. Az apostolok története könyvnek a kezdete, az első sorok. Az egyház Isten elrendelt eszköze emberek megmentésére. Szolgálatra hívta el, és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Isten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az ő tökéletességét és erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten a sötétségből hívta ki csodálatos világosságra, hogy hirdessék nagy dicsőségét. Az egyháza letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek. És aztán olvassátok tovább az első fejezetnek az oldalait. Aztán nem kell még egyszer felolvasnom, hogy mi volt a célja Istennek azzal, hogy elhívta ezt a népet. Ránk bízta a legdrágább üzenetet. És egyszer megkérdezte valaki, nem tudom, emlékeztek-e a Jelenések könyve 4. és 5. fejezetére. Kik vannak ott? Az egyik mennyei Isten tiszteletet lát János apostol. Ugye ott van az Atya, ott van a Szentlélek, ott van a 24 vén, a 4 lelkes élőlény, aztán nem utolsó sorban ott van Jézus Krisztus, és ott van egy hatalmas angyalsereg. Vajon ők csak nézői, gondoljunk az angyalokra, ők csak nézői annak, ami ott történik, vagy aktív részesei? Mit gondoltok? A zsidókhoz írt levélben olvashatjuk az első fejezet 14. versében, hogy kik is az angyalok? Szolgáló lelkek. Na most, ha mi eljövünk a gyülekezetbe, mi csak itt ülünk és nézők vagyunk, vagy aktív részesei annak, amit Isten az ő maradék népétől vár? Ez a kérdés. És ezt most nem kell hangosan megválaszolni, de ott benne a szívetekben gondoljátok végig, hogy mit tett értünk az Atya, a Fiú, mit tesznek értünk az angyalok, lehet, hogy most is köztünk vannak, itt van a Szentlélek is, és hogy mi váraljuk, vagy szeretnénk azt, hogy Isten bennünket ilyen eszköznek használjon fel, szolgáló lelkek legyünk. Mert ha ezt teszik, akkor töltjük be azt a küldetést, amelyet Isten ránk bízott. Amen.